Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagypénteken délelőtt telefonos megbeszélést folytatott egymással 14. Leó pápa és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során a Szentatya jó kívánságait fejezte ki a húsét ünnepek alkalmából, és megerősítette közelségét az ukrán néphez. Ezt követően a felek áttekintették a humanitárius helyzetet, hangsúlyozva annak sürgető fontosságát, hogy biztosítsák a szükséges segélyeket a konfliktus által sújtott lakosság számára. Kitértek továbbá a humanitárius jellegű kezdeményezések előmozdítására irányuló erőfeszítésekre is, különös tekintettel a foglyok szabadon bocsátására. Végezetül megújították azt a reményüket, hogy a nemzetközi közösség elkötelezettségével és közreműködésével a lehető leghamarabb sikerül elérni az ellenségeskedések beszüntetését, valamint egy igazságos és tartós békét. 14. Leó pápa és Iszak Herzog Izrael állam elnöke közötti telefonbeszélgetésre is sor került húsét alkalmából, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. Megerősítették, hogy minden lehetséges diplomáciai párbeszéd csatornát újra kell nyitni a most zajló súlyos konfliktus lezárása érdekében, szem előtt tartva egy igazságos és tartós békét az egész Közel-Keleten. Hangsúlyozták a civil lakosság védelmének fontosságát, valamint a nemzetközi jog és a humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdítását. Újabb iráni drón és rakétatámadások érték a Perzsa-öböl több országát. A kuvaiti energetikai minisztérium közölte, súlyos anyagi károk keletkeztek egy sótalanító üzemben, emellett találat ért egy olajfinomítót is. A szaúdi védelmi minisztérium beszámolt arról, hogy az ország légvédelme megsemmisített 6 ellenséges drónt, az Egyesült Arab Emírségek szintén azt közölte, hogy légvédelme elhárított több támadást. Bahreinben megszólaltak a légoltalmi szirénák, és a hatóságok felszólították a lakosokat, hogy menjenek védett helyre, azt nem közölték, hogy történt-e támadás. Az amerikai elnök közösségi oldalán a Truth Social-on arról írt, egy kis idő kell még, könnyedén meg tudják nyitni a hormuzi szorost. Donald Trump hozzátette, elhozzuk az olajat és egy vagyont keresünk. Az elnök szerint ennek hatására ömlene az olaj az egész világra. A New York Times amerikai tisztviselőkre és az iráni állami médiára hivatkozva azt írta, Irán lelőtt egy amerikai F-35-ös vadászrepülőgépet az ország felett. A gép két fős legénységének sorsa egyelőre nem ismert, de az Egyesült Államok kutatómentő műveletet indította meg keresésükre. Miközben Európa több repülőterén már az üzemanyag hiány jelei mutatkoznak, Budapesten nyugodt a helyzet, írja az Index. Lóga Máté, a Budapest Airport ZRT elnöke azt mondta, érthetetlen számára, hogy mi alapján sorolják hazánkat a sérülékeny országok közé, hiszen az idejévre vonatkozó beszerzések jelentős részét már előre rögzítették. A közel-keleti konfliktus és a hormuzi szoros körüli bizonytalanság azonban az egész kontinens légi közlekedését megingathatja. A JP Morgan friss elemzése szerint az olajpiac kritikus ponthoz érkezett, a közel-keleti feszültségek hatására az árak meredek emelkedés előtt állhatnak, ami az egész világgazdaságot megrázhatja. A szakértők szerint rövid távon drasztikus drágulás jöhet, miközben egy elhúzódó konfliktus akár újabb globális energiaválságot is elindíthat, írja a bank alapján az Index. A jövő héten még a választás előtt Magyarországra jön J.D. Vance. Az amerikai alelnök április 7-én kedden érkezik Budapestre, és szerdáig itt is marad. Ahogy néhány héttel ezelőtt a szintén Magyarországon járt Marco Rubio amerikai külügyminiszter esetében is történt, Orbán Viktor ezúttal is közös sajtótájékoztatót tart a Trump adminisztráció képviselőjével. Az eseményre a Karmelitában kerül sor kedden 13 óra 20 perces kezdéssel. Április 7-én, 8-án Magyarországra látogat, tehát az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A látogatás során J.D. Vance Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, majd beszédet mondanak a Magyar-Amerikai Barátság napja címmel meghirdetett nagy gyűlésen az MTK sportparkban. Kormányzásunk horgonya a kereszténység, jelentette ki Orbán Viktor a Kontextus YouTube csatornára feltöltött interjúban, hangsúlyozva, hogy az együttműködésben a KDNP a horgony szerepét tölti be, ő maga pedig a horgony kötélért felel. A miniszterelnök a Fidesz-KDNP koalíciót az egyik legnagyobb újításuknak és különleges konstrukciónak nevezte, amely egy európai sok párt számára végzetessé vált kihívásra adott magyar válasz. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nem várható, a szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Thank you. Krisztus értetek szegényé lett. Az önzetlen szeretet napja a Szent István Rádióban.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Ma este a technikus Tompos Péter, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Debnár Ádám. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek a bemondó Berecz Renáta. Műsorajánlónkat hallják. Hamarosan kezdődik a Lelki Gyakorlat című műsorunk, melyben Ficek László, az Egri Jézus Szíve plébánia plébánosa, általános helynök, Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának második részét sugározzuk. Ezután Balsi Balázs atya nagypénteki elmélkedését Bércesi András olvassa fel. A 21 órai híreket követően a Kereszt alatt című zenei összeállításunkkal jelentkezünk. 21 órától Tokai frekvenciánkon Téka című összeállításunkat hallhatják. Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című összeállításunk szól. 22 órakor híreket mondunk, majd Könyvjelző című műsoron kezdődik. Mai, nagypénteki olvasmányajánlunkban a tavalyi év húsvétján elhunyt katolikus egyházfőre, Ferenc pápára emlékezünk, enciklikáit idézve fel. 22 óra 30 perctől a Szent Három Nap című műsorunk szól. Az adásban a Szent Három Nap ünnepéről, liturgiájáról hangzik el ismertető a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott összeállítás alapján. Felolvassa Bércesi András. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió esti műsorát sugározzuk. Ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezetésével beszélgetést hallanak nagypéntek titkáról. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották. A viszont hallásra.
Készülődöm, uram. Elmélkedés. Második rész.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Ficek László, az EGRI Jézus Szíve plébánia plébánosa, általános helynök az EGRI székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának második részét sugározzuk.
Kedves testvéreim, mai elmélkedésünket egy nagyon egyszerű hasonlattal vagy példázattal szeretném kezdeni. Aki valamilyen új gépet vagy elektronikus berendezést vásárol, legyen az háztartási gép vagy bármi más hasonló, az azzal a céllal teszi, hogy az a berendezés az jól működjék. És ez nem csak annyit jelent, hogy tudni kell, mire való az az eszköz, hiszen egy hűtőgéppel nem lehet mosni, vagy egy rádióval nehéz lenne vasalni, de azt is tudnia kell, hogy hogyan kell mosni a mosógéppel, vagy hogyan kell kávét főzni a kávéfőzővel. Honnan lehet ezt tudni? Nem nehéz a kérdés, mindannyian tudjuk rá a választ, hát kapunk a dobozban egy használati utasítást, és azt el kell olvasni. Azt is tudjuk, hogy ez a használati utasítás általában sok nyelven van, és külön művészet, hogy megtaláljuk benne a magyar nyelvű részt, és ott eligazodva, hogy éppen melyik gomb mire való, ezt kell megfejtenünk. Akik megtervezték és előállították azt a berendezést, azok jogosultak ennek a használati utasításnak a elkészítésére. Nem lenne jó, hogyha mondjuk a méhész egyesület adna használati utasítást a mosógéphez, mert lehet, hogy csak úgy döngicsélne, mint valami méhkas, de tiszta ruhára alig, ha számíthatnánk. Mi, akik szeretnénk, hogy életünk boldog legyen, és földi életünk után az örök üdvösséget elérjük, Istenhez akarjuk igazítani életünket. És a mai este azt kérdezzük meg, hogy van-e Istentől kapott, Istentől adott használati utasítása a boldog emberi életnek. Ezt a használati utasítást szeretnénk megismerni, és megtartva megvalósítani mindazt, amit Isten rólunk eltervezett. Szeretnénk, hogyha nem vesznek kárba emberi életünk, nem romolna el, mint egy elektromos berendezés, hanem jól működne, és valóban örömteli és boldog életet tudnánk élni. Van-e használati utasítás? Igen, van. Nem más, mint Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Jézusban Isten magára vállalta emberi életünket, végigjárta a bölcsőtől a koporsóig az emberi életutat, és ezzel megmondta és megmutatta emberi szóval és tettekkel, és egyháza mind a mai napig hozzáférhetővé teszi azt, ami az emberi élet és üdvösség egyetlen és biztos használati utasítása. Hogyha mi kicsi, porszemnyi emberi létünkkel, de Istenhez igazodni akaró élettel boldogok szeretnénk lenni, akkor nem kell más tennünk, mint megismerni Jézus Krisztust, és követnünk kell őt gondolatainkban, szavainkban, tetteinkben egyaránt. Ki Jézus Krisztus? Pál apostol egy nagyon rövid mondatban foglalja össze a rómaiakhoz írt levélben: Jézus Krisztus a mi urunk, Dávid nemzetségéből született, és föltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Jézus Krisztus a mi urunk, alattvalói akarunk lenni, hűséges alattvalói, aki valóságos ember volt, hiszen Isten belépett az emberiség történetébe, Dávid nemzetségéből született időszámításunk közepén, hisz tőle születésétől számítjuk az időt Krisztus előtt és Krisztus után. Ám mindaz, amit ő mondott, tett és hirdetett, amit följegyeztek vagy megjegyeztek vele kapcsolatban, semmi sem lett volna, hogyha föltámadásával, kereszthalála után harmadnapon történt föltámadásával nem bizonyul Isten fiának. Jézus Krisztus élete hozzátartozik tehát az emberiség történetéhez. Ennek a világnak a történelmének a része lett. Senki soha hazugság nélkül nem törölheti ki belőle. Jézus Krisztus valóban élt. Életének adatait megőrizte számunkra az első apostoli igehirdetés. És ezt az apostoli igehirdetést rögzítették papírra, az új szövetség oldalain, lapjain, a szentírók, akiket a Szentlélek vezetett. Évente megemlékezünk az egyházi esztendő ünnepein keresztül Jézus Krisztus életének eseményéről. Ismert az ország, ahol élt, ismert a földrajza, a Jordán folyónak a völgye, ott vannak a hegyek, amelyeken ő járt és tanított, és nagy sokaság hallgatta az ő szavát. És a legfontosabb is ismert az üres sírja. Jeruzsálemben, a Szent Sír Bazilikában ott van egy sír, ami nem tartalmaz holttestet, mert harmadnapra föltámadt. Föltámadásával Isten fiának bizonyul. Mindezek után biztos, hogy Jézus Krisztust lehet utánozni, mert hozzánk hasonló emberi természetünket magára vette. És ugyanakkor kell is utánozni, mert benne Isten mondta ki, hogy milyen legyen a mi életünk, és valóra váltotta mindazt, ami a boldogsághoz és az üdvösséghez vezet. Aki Jézus Krisztus kinyilatkoztatását figyelmen kívül hagyja, az elronthatja az életét. Aki szembeszáll Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával, az biztosan elrontja az életét. Jézus maga mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. És valljuk meg őszintén, mi akik mégiscsak egy keresztény, Krisztust követő országban élünk, mindent, amit Jézus Krisztus szerint tettünk, az sohasem hozott ránk szégyent. Amikor Jézus Krisztus szeretetével szóltunk embertársunkhoz, azt bátran merjük vállalni. Amikor gondolatainkat krisztusi szeretet formálta, akkor mindig öröm lett a szívünkbe, és nem elkeseredés és kiábrándulás. Thank you. Tudnunk kell, hogy Isten nem csak ismereteinket akarja növelni Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával, nem csupán kíváncsiságunkat akarja kielégíteni, amikor a mi Urunk eljött hozzánk és tanított bennünket, hanem azt akarja, hogy Jézus Krisztus szerint éljünk. Jézus Krisztus szerinti élet egy életformát jelent. Szerezhet valaki tudományos fokozatot Jézus Krisztusról, Jézus személyéről, ismeretéről, mindarról, amit leírnak, vagy amit követőivel kapcsolatban följegyeztek, ez önmagában semmit sem jelent. Jól ismert, hogy csak annak fog használni, aki életformává meri váltani Jézus szavait, és követni akarja a mi Urunkat. A hegyi beszédben olvassuk, aki hallgatja tanításomat és tettekre váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki sziklára építette házát. Hiába fújt a szél és ömlött az áradat, a ház nem dőlt össze, mert szikla alapra épült. Aki azonban hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, balga emberhez hasonlít, aki homokra építi házát, és amikor kitör a vihar, és ömlik az ár, a ház összeomlik, és romhalmaz lesz belőle. Hogyan élt a mi Urunk Jézus Krisztus? Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és életét adja mindenkiért. És ugyanez kell, hogy érvényes legyen mi ránk is, Jézus Krisztus követőire. Tudjuk ugyanis, hogy a mi földi életünk, ha semmit sem teszünk, akkor is elmúlik. De ha oda tudjuk adni mások javára, ha úgy tekintünk rá, mint Istentől kapott talentumra, akkor jól gazdálkodhatunk vele. És aztán majd az ítélet óráján azt mondja nekünk a mi Urunk, jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készítetett. Mert ennem innom adtatok, otthont teremtettetek, gondoskodtatok rólam, amit ugyanis egynek a legkisebbnek tettetek, azt nekem tettétek. Kedves testvérek, kik ezek a legkisebbek? Hát a fele barátaink, aki családjának asztalt terít, mint háziasszony, aki otthont teremt, mint gondoskodó férj, aki gyerekről, öregről, betegről gondoskodik, annak biztos, hogy nem vész kárba az élete. És aki vállalja a nagyobb emberi közösségek szolgálatát, az is biztos, hogy krisztusi szeretettel jól használja föl talentumait. És milyen meglepő, hogy a mi Urunk nem azt mondja, hogy majdan egyszer ez még jól fog jönni. A százszoros jutalmat már itt a földön megígéri. Igaz, nem olyan zavartalanul, mint majd a mennyországban, hanem bajok, gondok, problémák közepette, de mégiscsak azzal a biztonsággal, hogy jó felé tart az életem. Nem lehet elmondani mindazt, amit Jézus véghez vitt, amit tanított, amit Istenről megmutatott, Isten országáról elmondott számunkra. János apostol mondja, hogy a világ valamennyi könyve nem lenne elég, hogy mindezt befogadja. De amit az újszövetségi szentírás följegyez, amit az egyház ige hirdetése tartalmaz, az az emberi élet boldogulása szempontjából elegendő számunkra. És erre való az ige hirdetés, hogy mindenről halljunk, és erre való mindig minden új felnövekvő nemzedék számára a hitoktatás is. A szülők legféltettebb kincsükként a gyermekeiket nevezik meg. Egy család mindig a gyermekekre kell, hogy figyeljen. És mindent megpróbálnak megadni, hogy amit csak elképzelhető. És minden szülő megvalója lehet annak, hogy minden igyekezete ellenére mégis milyen jó, hogyha van egy hátország, Jézus Krisztus kegyelme, akire rábízhatja gyermekének, unokájának a jövőjét, az életét. Mit kell tenni? Hát valamiképpen a hitoktatást biztosítani kell a felnövekvő gyermekek számára is. Hitünk tartalmát meg kell, hogy ismerni tudják. És annak idején talán emlékszünk rá, hogy voltak időszakok, amikor az úgynevezett jugoszláv képes Biblia volt talán az egyetlen lehetőség, hogy egy családban Jézus Krisztus történetéről, Jézus életéről mesélni tudjon a szülő vagy a nagyszülő gyermekének, unokájának. És mennyire hálát kell adni, hogy a mai világunk már milyen sok-sok lehetőséggel rendelkezik. Milyen jó, hogy vannak újságok, könyvek, hogy mindenki számára bátran hozzáférhető a Szentírás, hogy keresztény könyvek állnak rendelkezésünkre, és internetes felületeken is tudunk tájékozódni hiteles forrásból. Itt van a rádió, amit hallgathatunk, és amely közvetíti számunkra Isten országának örömhírét. Rajtunk áll, hogy megszerezzük mindazt, amit Jézus Krisztus elmondott nekünk, megismerjük, elfogadjuk, és életté váltsuk. Így lesz életünk Jézus Krisztus tanítása által az üdvösségre vezető emberi létezés. Befejezésként ma is a szűzanyára tekintünk. A szűzanya élete Jézus Krisztus mellett két időben nagyon jól elkülöníthető pillanatban zajlott. Esthajnal csillaghivatása volt. Akkor ragyogott, amikor még nem kelt fel az üdvösség napja először, hiszen ő foganta és hozta világra a világ üdvözítőjét. Ő vette karjába a mi urunkat, Jézus Krisztust, és aztán ő veszi majd szintén karjába a mi urunkat, amikor leveszik a keresztről a holttestét. Péntek van, és a keresztutat imádkoztuk a szentmisénk előtt. A Madonnát köszöntjük a szűzanyában, és a halott fiát ölelő édesanyját, a Piétát. Kétszer ünnepeljük őt az év folyamán. Májusban, amikor újjászületik a természet, és októberben, amikor lehullik a fák levele. És kétszer kérjük, hogy imádkozzék értünk most és halálunk óráján. A szűzanya életének számos szavát megőrizte a Szentírás. Kérdezés válaszol Gábor angyallal beszélgetve. Magasztalja Istent a Magnifikát énekével. Aggódva kérdezi a templomban maradt Jézust, mikor örömmel megtalálja. És a János evangéliumában az első csodájakor ő mondja a kánai mennyegzőn a szolgáknak, hogy tegyétek meg, amit mond nektek. Talán ez a rövid mondat legyen a mai elmélkedésünknek az üzenete. Szeretnénk megtenni mindazt, amit a mi urunk Jézus Krisztus mond nekünk. És hogyha erre törekszünk, akkor emberi életünk boldogsága nem lesz más, mint Krisztus követése. Amen.
Elhangzott műsorunkban Ficek László, az Egri Jézus Szíve plébánia plébánosa, általános helynök, az Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának második részét sugároztuk. A következő részt holnap, azaz nagy szombaton reggel 8 óra 15 perctől hallhatják majd.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarmaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója tovább folytatja elmélkedését a húsvéti készület fontosságáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Viennai Szent János mondja, hogy a keresztények legnagyobb keresztje, hogy félnek a keresztjüktől. Pedig a kereszt jön, és a keresztet nem tudom elkerülni. Kérdés, hogy hogyan állok hozzá. Kétféleképpen lehet hozzáállni, szeretettel vagy szeretet nélkül. Ha szeretet nélkül állok a keresztemhez, amit nem tudok elkerülni, akkor Isten nélkül állok hozzá. Ha szeretettel, Isten iránti szeretetből, akkor Istennel viszem a keresztet. Vegyünk egy egyszerű példát, el kell mennem a fogorvoshoz, mert muszáj. És a fogorvoshoz nem nagyon szeretünk menni, de elindulhatunk úgy is, hogy először is kérjük Szent Apollóniát, a fogászat védőszentjét, hogy segítsen minket. Én már számtalanszor megtapasztaltam az ő különleges segítségét, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Minden témakörnek van, vagyis a legtöbb témakörnek van az életünkben védőszentje. Ezeket tudjuk, és kérjük az ő segítségüket. És kérjük Szent Apollóniát ahhoz is, hogy szeretettel tudjunk hozzáállni ehhez az eljövendő vagy elkövetkezendő fájdalomhoz, mert valamiféle fájdalom még azért mindig tud lenni egy fogorvosnál, ha más nem, csak a félelem. És hogy ezt a szenvedésünket felajánljuk az Istennek. És Uram, add, hogy ezzel a szenvedéssel, amit én most átélek majd, a tiéd kevesebb legyen. Vagy más embernek kevesebb legyen a fájdalma és a szenvedése. Meg te is szenvedtél, Uram, nem ilyen kicsit és ilyen keveset, de én ezt a keveset is nagy szeretettel elfogadom és felajánlom. De még ennél sokkal kisebb szenvedéseket is lehet szeretettel fölajánlani. Fázik a lábunk a buszmegállóban, vagy kicsit fáj a fejünk. Uram, fölajánlom neked ezt a szenvedést. És amint nem tudok változtatni, elfogadom. Jézus maga mondja, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, minden nap vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. A reggelimet is elkezdhetem úgy, hogy Uram, köszönöm azokat a kereszteket, amik várnak rám a mai napon. Egy meg nem értés, egy baráttól jövő támadás, egy félreértés, akár egy fizikai fájdalom is. Uram, köszönöm előre ezeket a kereszteket, és előre felajánlom neked, és fölveszem őket, mint ahogy te kérted. Nagyon jó Jézussal hordozni a keresztet, és gyötrelem Jézus nélkül, szeretet nélkül. Kereszthez, szenvedéshez való hozzáállásom a megtérés útján gyökeresen meg tud változni. A megtérés útján haladás jele az is, hogy a félelemből már féltés lesz. Nem az lesz a kérdés, a fő kérdés, persze ez is megmarad, hogy mi lesz velem, Uram, hanem az lesz a fő kérdés, hogy mi lesz velük, Uram? Mi lesz azokkal, akik még távol vannak tőled? Akik még a halál sötét völgyében járnak? Akik még nem ismerik a te szeretetedet? Velük mi lesz, Uram? Hogy fognak megmenekülni az örök haláltól, a pusztulástól, a nyomorúságtól? És megfogalmazódik bennem az a vágy, hogy lelkeket mentsek neked, Uram, és a te szeretetedet megmutatni nekik, hogy téged megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. A megtérés útján való haladáskor az együttérzésből szép lassan együtt szenvedés formálódik ki. Gondoljunk csak arra az evangéliumi jelenetre, amikor Jézus együtt sír Lázár halálán a többiekkel, együtt érez velük, és bár ő tudja, hogy fel fogja támasztani, de mégis Jézus együtt sír a sírókkal, együtt érez velük. De Jézus itt nem áll meg, hanem tudjuk, hogy hamarosan bevonul Jeruzsálembe, és meghal értünk. Együtt szenved velünk, és meghal értünk. A keresztúton a síróasszonyok ugyan együtt éreztek Jézussal, és sírtak, és ez egy nagyon-nagyon szép emberi tulajdonság, az együttérzés. De ott nem állhatunk meg, hogy csak sírunk valakiért, hanem nekünk is meg kell halni értük. Meg kell feszülnünk, akár átvitt értelemben, akár konkrétan, és együtt kell szenvednünk velük, és együtt kell szenvednünk Jézussal. És ebben az együtt szenvedésben tapasztaljuk meg, hogy milyen közel tud jönni az Isten. Nem elég sírni azon, hogy a szomszédom alkoholista, és nem emberhez méltó életet él, hanem tennünk kell érte, áldozatot hozni érte, mint ahogy Jézus is nem csak sírt miattunk és értünk, hanem föláldozta magát értünk. Merünk-e áldozatokat hozni embertársainkért, elsősorban családtagjainkért, környezetünkért, ránk bízottakért? Mert senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. És az életadást lehet úgy is érteni, hogy az időmet adom oda, hogy megállok, és vele vagyok. És ha az időmet adom, akkor az életemet adom, mert az már nekem nem jön vissza. Az életemet adtam, az életemből egy részt adtam, de odaadtam. És milyen boldog az az ember, aki szétosztja az életét már életében, mert a halálunk után már nem tudjuk odaadni. Akkor már nem lesz hozzá hatalmunk, csak is az életünkben tudjuk szétosztani az életünket. Lemondani róla, nem önmagamat keresve mindenben, mint a testi ember, hanem mindenkinek mindenévé válni. Hogy amikor velünk beszél valaki, akkor úgy érezze, hogy teljesen az övé vagyok. Nem csak egy kicsit, nem csak a figyelmem egy része, hanem teljesen az övé vagyok. És ezzel a másik ember átéli azt, hogy szerethető, fontos, értékes, mert a másik ember neki adja az életét. A megtérés útján haladásnak következő jele a szív megnyílása, szív lágyulása. Amikor úgy érezzük, hogy megcsavarodik a szívünk, megrendül a szívünk, mint ahogy Jézus is megrendült ott a sírató emberek között. Vagy megrendült a szíve, amikor Jeruzsálemet nézte, és sírva fakadt. A szív megnyílása. Egy-egy nagy trauma gyerekkorban, egy-egy csalódás, egy-egy szeretetlenség attól, akitől a leginkább vártuk a szeretetet, be tudja zárni a szívünket. És ott szeretet csak alig szivárog ki, alig szivárog be, zárva a szív. Zárva Isten felé, zárva ember felé, zárva önmagam felé. És sokszor nem is tudjuk, hogy bezáródik a szívünk. Csak akkor eszmélünk, amikor a Jóisten megnyitja a szívünket. Mint ahogy megnyílik a sír, elhengeredik a kő, a halálfélelem köve. Magamon is tapasztalom, hogy bizonyos helyzetekben megkeményítem a szívemet. És csak utána jövök rá, hogy lehet, hogy igazságos voltam, de az irgalom kimaradt. És bizonyos helyzetben, bizonyos szituációban megkeményítem a szívemet. Hogy miért? Nem tudom. Sok oka lehet, de ezt gondolom mindannyian tapasztaljuk, miért nem segítettem, miért nem álltam meg, miért nem szóltam egy jó szót, pedig megtehettem volna, miért csak magamra gondoltam, miért hagytam ott, miért néztem olyan csúnyán, miért nem mosolyogtam, miért nem válaszoltam a sértésre humorral, és miért nem vettem el az élét a dolgoknak humorral, miért keményítettem be a szívemet, meg a lelkemet, meg a testemet, meg az arcomat, meg a szemöldökömet. Miért húztam össze? Miért kellett olyan komolyan venni? Sokszor nem értjük magunkat, de Jóisten ért minket. És mindenben ott van velünk, a legapróbb gondjainkban, problémáinkban, hogy reggel mit vegyünk föl, ő ott van velünk. Ő az örömeinkben velünk örül, mikor sírunk, velünk sír, ő soha nem hagy el minket. De mi képesek vagyunk arra is, hogy végső kétségbeesésünkben azt mondjuk, hogy miért hagyott el engem az Isten. Pedig ha tudnánk, hogy hogyan szenved velünk, bennünk, értünk, és mit tesz értünk akkor is. Dehogy mondanánk ilyet. Csak hát sokszor önmagunkat látjuk, és nem az Istent. Hogyha a problémánk nagy, elhatalmasodik, akkor az Isten összetöpörödik, kicsivé válik, láthatatlanná szinte a problémától. És hogyha megengedjük, hogy az Isten nagy legyen, akkor a probléma válik semmivé. A gondjaink válnak semmivé, és kicsivé, és jelentéktelenné. Mert tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül a megoldásban, hanem ott van velünk az Isten. Ott van a mi mennyei atyánk, a gondviselő atyánk, aki minden gondunkban segítségünkre van, és mindenben segít, és amikor nem segít, akkor is segít. Mert ő mindig segít. Ő nem tud más tenni. Engedjük meg neki, hogy valóban tudjon segíteni. És újjászülessünk a húsvétban. Ha valaki a megtérés útján halad, és tudatosan ezen az úton halad, az életszentség útján, a bűnbánat útján, a húsvéti fényben, akkor megjelenhetnek a könnyek. A könnyek árja, mint például Szent Ferencnél, vagy nagyon sok szentnél. Amikor megnyílik a szív, meglágyul, akkor árad a könny. Beszéltem egy kedves hölgyel, aki elmondta nekem, hogy Péter atya, 70 éves koromig nem tudtam sírni, egy könny nem jött ki a szememből. Nem tudtam sírni, amikor meghalt a férjem, amikor különböző tragédiák voltak. Soha nem tudtam sírni. És valami történt velem, és azóta csak sírok, és bepótolom a 70 évet. És olyan, mintha a könnyekkel a szívemet mosnám át, vagy mosná át a Jóisten. Ezek a bűnbánat könnyei, a megtérés könnyei. Mikor megsíratom a bűneimet, és sírok örömömben is, hogy megszabadultam, és új életet kaptam Krisztusban. Az ő szenvedése, kereszthalála és feltámadása által, az ő húsvétja által.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója tovább folytatta a húsvéti készület fontosságáról szóló emélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.